Tehát hazudnak ezek, ennyi a lényeg. Moly hazudik.
Igen, Moly hazudik.
Mindjárt letörlöm magam.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 73. epizódja. Én Legtünde vagyok.
Én pedig Kudács Fubrigi. Sziasztok!
És a mai alkalommal olyasmiről fogunk beszélgetni, ami így ősz beköszöntével mindenkinek jobban fekszik.
Nekem ez fekszik egész évben.
De ilyenkor ősszel az ember jobban kívánja, és többet is belőle, ez pedig a kaják. Mindenféle enni és inni valók. És akkor most bemutatjuk, hogy mennyire nem vagyunk kajasznobok. Legalábbis én biztosan nem. És azt is, hogy miért nem csinálunk kaja podcastot. Azt ki fog derülni a végére. Ki fog derülni a végére. Persze, ha belegondolunk, ez nem is egy rossz ötlet, kaja podcastot csinálni.
Igen, tehát engem így megleptél, hogy miért csinálunk. Ezt még én is kíváncsian várom, hogy milyen konklúzióra jutunk a végén, hogy miért ne, pedig ez most, hogy így mondtad, bár még nem gondoltam erre, hogy csinálnunk kéne, de akár, nekem ez teljesen megvalósítható, és az úgy zseniális ötletnek tűnik.
Igen, hogy itt ülünk a számítógép előtt, és kajákról beszélünk, elmeséljük, hogy hogy néz ki, amit éppen az előbb összeállítottunk. Mert végül is egyrészt ez nem élőadás, másrészt nem videó, tehát azt mondhatjuk, hogy most itt van előttünk valami isteni pavlova, amit az előbb rittyentettem a konyhában.
Én azt hittem, hogy a főzést naráljuk, nem csak már az utómunkálatokat.
Hát azt is lehet közben. Ez kicsit tovább tart. Mondjuk a krumpli hámozást ezt kihagyjuk. Az lehet ez a, itt ezt most gyorsan lehámoztuk. Megtörtént a krumpli ház, vagy a zöldségek előkészítője. Vagy a kis segítségeink. Ezt már elintézték.
Lehet, hogy akkor most szívek gondoltam magunkat, és a mai adásban azt fogjuk workshopolni, hogy miért és hogyan lenne jó csinálni egy kajás podcastot. Szóval még bármilyen irányba elmehet.
És hogy annak mekkora lenne a hallgatottsága? Tehát arra lehet, hogy több nő hallgatná, meg érdekelné. Vagy pedig íme, itt van egy nagyszerű ötlet, hogy csináljatok. Ha nem tudtok fotózni, meg főzni, akkor csináljatok kajás podcastot, mert ez senki nem fogja rátok verni, hogy bénák vagytok. Spanyol viasz, tessék. De egyébként nem minden indultunk el, hogy erről akarunk beszélni. Hanem igazából a tiéd volt az ötlet, tehát át is adom neked a szót, hogy miért akartál a kajákról beszélni. Én azt hittem, hogy azért, mert ősszel mindig többet eszünk.
De szerintem összekevesz minket a macskákkal. De egyébként, amikor elkezdtem most brainstormingolni és gyűjtögetni a címeket az adáshoz, akkor két dolog jutott eszembe. Az első az, hogy tényleg miért akartam én ezt. Mert így hirtelen úgy éreztem eddig, hogy az életem tele van mindenféle kajás impulzusokkal, és nem csak a fizikai manifestációjukban, hanem ilyen könyves, filmes és egyéb tekintetben is. És most, amikor listát kellett írni, akkor úgy tűnt, hogy egy illúzióban éltem eddig. A másik dolog pedig azt, hogy én annyira meg akartam nézni egy specifikus filmet erre az adásra, és elfelejtettem. Úgyhogy még gondolkodom azon, hogy úgy fogok erről beszélni, mintha láttam volna is ilyen nagyon nagyvonalúan, vagy bevallom majd férfiasan, hogy melyik volt az, amit nem láttam, de ti mindenképpen nézzétek meg. Lehet, hogy ez majd ilyen lottó lesz. Találjátok ki, melyik az a film, amit nem láttam az említettek közül. Úgyhogy ilyesmi motivációk történtek, vagy ilyen motivációkat tapasztaltam közvetlenül az adás előtt, de amikor még jó ötletnek tűnt ez a téma, akkor valószínűleg leginkább az motivált, amiről egyébként már beszéltünk is tavasszal a brit dolgok és brit sztereotípiák, illetve egyéb brit témák kapcsán, a sütimester, a Great British Bake Off, ami iránti lelkesedésem azóta se hagyott alá, olyannyira nem, hogy időközben kitaláltam magamnak egy ilyen nagyjából 15 évre előrevetített projektet, amelynek keretein belül megsütök mindent, amit eddig a sütimester egyes epizódjaiban megsütöttek. Ugye a projektemre nézve a jó és rossz hír az, hogy a úgy tűnik, hogy ez a műsor a jelenlegi formátumában már nem lesz többi ezzel az évaddal bezárólag. Hogyha valaki nem tudja, hogy milyen dráma történt a Sütyi mesterkedről, akkor mindenképpen googlizza meg. Úgyhogy nem lesz végtelen történet a sütieimből. Minden esetre így a sütikről való gondolkodás és olvasás és sütik megtekintése az interneten, valamint azok megsütése és fogyasztása az elég nagy részét tette ki az időmnek mostanában. Úgyhogy vélhetően ez így ez a cukor high mondatta velem azt, hogy erről beszéljünk most. De egyébként, mikor aztán józanul végig gondoltam, hogy miről is szeretnék a sütimesteren kívül beszélni ma, azért jó pár olyan könyvet találtam, főleg regényeket, amelyek valamilyen módon a sütéssel, főzéssel, vagy általánosabban véve az evéssel kapcsolatosak, és igazán közel állnak a szívemhez. Ezek nagy részét az elmúlt mondjuk egy-két évben olvastam, úgyhogy azért remélem, hogy sikerül majd más dolgokról is beszélnünk, nem csak arról, hogy konkrétan melyek voltak a kedvenc sütijeim a Sütimester egyes adásaiban, de egyébként azokat is végignézhetjük, meg vannak kedvenceim. Szóval majd meglátjuk.
Oké. Én meg úgy gondoltam, hogy mivel itt a tél és többet szoktam ilyen enni, inni, akkor így jól jön az, hogy elmeséljem, hogy nekem milyen szakácskönyveim és szakácsmagazinjaim vannak, mert én még akkor kezdtem a főzéssel ismerkedni és amatőr szinten művelni, hogy aztán jól elbizonytalanítson az összes gasztroblog, amikor nem volt internet. Vagy legalábbis nem ilyen volt még az internet, mint most.
Mert még nem tudtuk, hogy mi a csia mag.
Igen, igen, bizony, meg a medvehagyma.
De ami ettől valószínűleg érdekesebb, és akkor megbeszélhetjük majd tényleg, hogyha már itt felhasználja a gasztroblogokról, meg a hasonlókról mit gondolunk, de ami nagyon fontos, mi a kedvenc ételed?
Húha! Ez ilyen derült égből villámcsapás.
Bizony.
Bizony, ez nagyon kemény kérdés. Hát én ilyen egyszerű lány vagyok, én a tarhonyalevest szeretem, és a... rizs felfújtad. Ha lehet borsodóval, de mondjuk vaníliás öntettel is megelégszem. Tehát én körülbelül ez volt az, hogyha valami finomat akart nekem anyut csinálni, akkor ezzel a menüvel ez így bármikor be lehetett tevezni. Mondjuk rizs felfújtat, azt én nem is tudom. Én nem tudok csinálni, tehát ezt nem is nagyon csináltam, amióta magam is főzök, de a tarhonyalevest azt legalább megkedveltettem a gyerekekkel, és azt lehet rendszeresen enni. Nekem ez. Neked?
Hú, hát ilyen itt a BBC Hard Talk, meg a kemény kérdései, azok hozzánk képest a fasorba sincsenek. Hát igazából megosztott vagyok ezen a téren, mert az egyik legnagyobb kedvencem az a túrós csusza, egyébként.
De ugye...
Igen?
De ugye szalonnával.
Igen, és ez egy a megosztottságomnak egyébként a bázisa. És a túrós csúszát azt ilyen a tejföllel egy-egy arányban, tehát lehetőség szerint ugyanannyi tejföl legyen hozzám, mint amennyi a túrós csúsza. Nagyon a családilag ilyen nagyon komoly substance abuse problémái vannak a tejföllel, és ipari mennyiségbe fogyasztjuk legkisebb provokációra is. Ami viszont a dilemmámnak az alapját képezi az, hogy milyen vegetáriánus ambíciókat dédelgetek, és ugye a szalonna az nem annyira férne bele ebbe az image-be. De hát ezt így előre megbeszélem magammal, hogy ennyit talán még belefér. De egyébként, hogyha lehet választani, akkor én leginkább a zöldség és a tészta, illetve ezek bármilyen kombinációját szoktam előnyben részesíteni. Ugye itt a magyar viszonyok nem mindig vannak felkészülve erre, és ugye itt a rántott sajton kívül nem mindig sikerül így távolabbra tekinteni, amikor a vegetáriánus opciókról van szó, ami nekem örök szívfájdalmam, és a menzán is hiába van mindig vegetáriánus opció, mire én oda megyek 15 perc nyitás után, aztán mindig megették. Úgyhogy ez a struggle is real. Nagyon nehéz az ember élete. De egyébként így a minél egyszerűbb, annál jobb dolgoknak vagyok a híve, és én sütiből se szeretem egyébként, ami ilyen nagyon krémes, meg nagyon bonyolult. Lehetőleg ne legyen krémes egyáltalán. Köszönöm.
Ja, igen, hát nekem is mondjuk az egyik kedvenc sütém az a mákos kevert, amit anyukám szokott csinálni, mert egyszerűen kevert tészta mákkal, és az kisütve, és az isteni, és kész, és így körülbelül ennyi. Mondjuk mostanában nekem azért bejön a banánkenyér, találtam néhány receptet, amit ugyan itthon nem feltétlenül esznek meg, de se baj, erre van az embernek a munkahelye, mert ott mindent megesznek. Tehát bármit bevihet az ember, azt megeszik.
Mert milyen unszimpatikus dolog van benne?
Nem tudom. A gyerekek szerint a banán az csak nyersen jó, tehát úgy kezdődik a problémájuk. Viszont nem mindig akarják megenni a banánt, amikor már csak egy pici barna van benne, tehát akkor valahogy másképp kell felhasználni. Állandóan turmixot én se ihatok. Ezért aztán így ilyenkor, főleg így ősszel szokott előfordulni ez a banánkenyér dolog, úgyhogy aztán akkor mehet, és akkor eszünk, meg elvisszük a maradékokat, és jól lakatunk másokat vele.
Igen, ez nekem is a kedvencem, meg a Madeira, ami egyébként nagyon hasonló a banánkenyérhez, tehát szintén egy ilyen piskótalál picit nehezebb tészta, és nincs benne töltelék, hanem csak egy általában ilyen szögletes formában sütik meg, és nem túl radikális az ízesítése, meg a mindenféle kekszek. Szerintem ezek a legmenőbbek.
Igen, meg ezek az gyümölcsmorzsák, tehát ugye az almás morzs és társai, meg a kalács felfújtak. Tehát én mondjuk ennyire béna vagyok, hogy én ilyen egyszerű dolgokat szeretek csinálni, ami biztos, hogy elkészül bármilyen is a sütőm, meg az alapanyagok, abból ki lehet hozni ehetőt.
Egyébként az az örömhírem, hogy időközben eszembe jutott, hogy miért választottam ezt a témát. Úgyhogy mindenki felélegezhet, akinek eddig kétsége jó voltak az adás sikerét illetően, mert most már így megvan, hogy mi az az alapkő, amire fel akartam építeni az egészet. Úgyhogy, cool.
Na, és akkor mi? Vagy akkor most épülünk.
Ja, most épülünk. Annyit talán így az én háttér sztorimról, illetve a mindenféle evésívással kapcsolatos dolgaimról hozzá akartam tenni. Nekem ja, a főzéssel és a sütéssel egy eléggé, hát nem konfliktusmentes a kapcsolatom mindenféle okokból kifolyólag, és igazából az idén kezdtem el egyáltalán érdeklődni, vagy engedtem meg magamnak, hogy érdeklődjek ez iránt a téma iránt, amiben, ugye, ahogy már mondtam, egy részben a sütimesternek is nagy szerepe volt. És a másik nagyon-nagyon fontos dolog számomra, ez egy dokumentumfilm, amit az év elején láttam, és szerintem ez az elmúlt 2,5 év tekintetében nagyon vicces, mert tudjátok, hogy az évértékelő podcastunkban mindig elmondjuk, hogy mi volt az a nagy dolog, ami hatással volt ránk. Nekem általában ez valami olyasmi, amivel az év elején szembesülök, és utána ez kihat az egész az év hátralévő részére, és ugye nyilván az idén ez így részben a Hamilton. Viszont a másik nagyon nagy dolog, amivel az idén találkoztam, és nem tudok szabadulni tőle, egy dokumentumfilm, aminek a címe a Just Eat It, a Food Waste Story, amit egy kanadai pár készített, és ebben arra vállalkoztak, hogy ők 6 hónapig csak kidobásra ítélt, vagy kidobott ételeket esznek. És amikor ezt így elkezdem valakinek mondani, akkor mindig elszörnyednek, mert valószínűleg így a legtöbbünk szem előtt azt képzik meg, hogy ők így a fonnyadt salátákat guberálják majd meg a penészes sajtokat a kukából. De hát nem így történt. Egyébként a szerzők is részben fel voltak készülve a fonnyadt salátákra, meg hasonló unszimpatikus dolgokra, de olyannyira másképp alakult az egész vállalkozás, hogy a párosnak a férfi tagja az első 3 hónap alatt valami 6 kilót hízott a kidobott kajákból. És nagyon gyorsan kiderült számukra, hogy egyrészt mennyire sok és teljesen jó minőségű ennivalóra szert lehet tenni, hogyha az ember tudja, hogy hol keresse. Másrészt pedig, szóval van ez a nagyon szórakoztató része a történetnek, hogy ők mindig járnak, és akkor ott a konténerekből szeregetik ki a cuccokat, vagy egyébként sokszor nem is kényszerülnek erre egyáltalán, hanem csak bemennek a boltokba, és elkérik simán azt, amit már egyébként is kidobnának. Viszont a sokkal szívettépőbb része az, amikor szembesülnek azzal, és a néző is szembesül azzal, hogy az élelmiszerpocséklás a nyugati világban milyen hatalmas méreteket ölt. És egyébként a Last Week Tonight with John Oliver-nek is volt erről egy epizódja. Én onnan találtam meg ezt a dokumentumfilmet, mert olyan John Oliver is mutatott belőle részeket, és én meg is szólaltatnak benne több szakértőt ezzel kapcsolatban. Az egyik, aki szerintem így a világon a legharcosabb szószólója ennek a témának, a Tristram Stewart, egy brit, hát nem is tudom, hogy ő pontosan micsoda, író is, mert erről az ételpocséklás témáról könyvet is írt már, illetve ő valószínűleg inkább aktivistaként lehetne definiálni, hiszen járja a világot, és egyrészt szószólója a témának, másrészt pedig nagyon gyakorlati tevékenységekkel, illetve rendezvényekkel is próbálja szemléltetni, hogy mi is történik az élelmiszerekkel. Például van egy Feed the Hundred nevű szervezet, akik a Stewarttal együtt a nagyvárosokban vacsorákat rendeznek, ilyen ingyenes vacsorákat, ahol a helyi szakácsok csupán kidobott, illetve kidobásra ítélt alapanyagokból főznek 100 vagy több száz emberre. Szóval van nagyon sok szívmelengető kezdeményezés, viszont, ahogy mondtam, azért ilyen rettentően szomorú és eléggé kiúzanító dolgokra is felhívja a figyelmet ez a film, és rám ez hihetetlenül nagy hatást gyakorolt, azzal együtt iparos gyerekként valószínűleg nem én vagyok az, aki a legtöbbet pocsékolja, vagy mondjuk nem a mi háztartásunk, hiszen például így a macska az nem járó hozzá itt a maradékok feldolgozásához, de mondjuk a csirkék, igen, tehát hogy nagyon kevés az, amit mondjuk nem komposztálunk, vagy nem tudunk máshogy felhasználni, és így effektíve a kukába kerül. Tehát már így is eléggé minimális az, ami ténylegesen pocsékba megy, viszont ez nem mindenki, hogyha megnézi a saját háztartását, akkor valószínűleg fel tudja térképezni azt, hogy mire lehet jobban odafigyelni. És én azóta is próbálom ezt a filmet, illetve ennek a gondolatait terjeszteni, illetve a National Geographicnek is volt erről egy száma, ahol a fő téma ez az egész ételpocséklás volt, és ugye ez nagyon messzire nyúlik, illetve nagyon sok szálon van jelen, például ott, hogy a szupermarketek csak a tökéletes megjelenésű termékeket, zöldségeket, gyümölcsöket veszik át, és egy csomó minden azért meg kárba, mert nem tökéletesen legyen srépa, vagy ilyesmi. Szóval szedveszi így mindenki, aki járt már Tesco-ban, azt tudja, hogy igyekszenek azért a lehető legesztétikusabb dolgokat árulni, és ez valahol érthető is, ugyanakkor meg szerintem, hogyha valaki látott már így a vadonban krumplét, vagy répát, vagy hasonlót, akkor azt tudja, hogy egyrészt nem egyformák, másrészt meg a krumpli az nem így pecséttel jön ki a földből, ami rajta van, hogy meddig jó, és akkor a krumpli az a spájzba nézi az órát, és amikor lejár a szavatosság, az ott megpimpósodik, tehát hogy nem így működnek ezek a dolgok a világban. De ezeket sokszor elfelejtjük. Tudom, hogy én meg már átestem egyébként időközben a ló túloldalára, és túlságosan óvatos és paranoid vagyok, tehát én képes vagyok 10 percet állni a cornflakes-ek előtt, és azon gondolkodni, hogy melyik az, amelyik mellett el tudnám kötelezni magam, és biztos, hogy az összeset megeszem. Tehát valószínű, hogy ez így nem a legoptimálisabb fogyasztói magatartás, de hát végülis, hogyha így van az embernek 10 percre, akkor miért nem érlegelni az összes cornflakes-nek az előnyét és a hátrányát.
Igen, kár, hogy nem adnak belőle ilyen kis mintát, ja. Tudod azt, hogy megkóstolhassd, hogy akkor most ez olyasmi, amit el tudsz képzelni, hogy mondjuk egy hetekig eszel, vagy sem, és akkor úgy jársz, hogy kénytelen vagy kidobni, vagy hogyha van valami házi állat, és ehet ilyet, akkor nekiadni. Nem mindig megoldás.
Egyébként pont a hétvégén voltam Bécsben a Nashmark piacon, és az szinte mindent meg lehet kóstolni. Ugyan cornflakes nem árulnak, de nagyon sok mást, igen. Úgyhogy ez például valószínűleg segít abban, hogy az ember eldöntse, hogy elköteleződik valami mellett, vagy sem. Illetve hogy egy csomó minden van még, amit az ételfogyasztással, illetve az ételpocséklással kapcsolatosan szóba jöhet, de Meg valószínűleg erről így nagyon hosszan tudnék beszélni, és akkor mindenki kikapcsolna minket, aki eddig még nem kapcsolt ki itt a monológom alatt. De ezzel csak azt akartam végül is elmondani, hogy ez számomra annyira nagy hatású film volt, hogy gyakorlatilag megváltoztatta azt, ahogyan mondjuk a főzésről, vagy az evésről gondolkodom, és szinte folyamatosan eszembe jut, amikor vásárolok, amikor főzök. Valószínűleg egy embernél már mindenképpen elérték a készítők azt a hatást, amire ők törekedtek. Úgyhogy tényleg ezt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha módotok van rá, akkor nézzétek meg, vagy akár a John Oliver műsorát, ami sokkal rövidebb, meg végül is egy 20 perces szegmens, de a legfontosabb dolgokat, az is összefoglalja.
És akkor innen hogy jutottál el a süti készítésig?
Hát mert a süti jó, azon nem kell gondolkodni, a sütit szinte mindenki szereti, nem?
Ez biztos. Ugye én szerintem a Jamie Oliver nem szereti, neki olyan kevés süti receptje van, már megfigyeltem. A könyveiben is, és a műsoraiban is a legkevesebb az édesség, amit készít. Úgyhogy lehet, hogy ő annyira nem. Mondjuk persze, amikor készít, akkor még viszont mindent belead, hát akkor ezeket a pavlovákat csinálja, amire a szószt is külön cukorszirupba főzi meg, de meg még ilyen cukorka akármiket pakol rá, tehát ilyen teljesen ilyen cukrász dolgokat készít belőle, ami akármelyik cukrásznak is a becsületére válna, olyan remek művet, de ugye alapból ő kevés édességet csinál.
Hát nem tudom, nekem ez gyanús, hogyha valaki nem szereti a sütiket. Annak valami egyéb sötétebb dolog is megbújhat a bokra mögött. Ez nagyon komoly karakterhiba, szerintem.
Szóval mindegy, szerintem, hogy Jamie Oliver nem egy süti barát, vagy nem tudom, desszert barát. Nekem mindig ez az érzésem vele kapcsolatban. És lehet, hogy ezért nem kedvelem. Mert egyébként néha tényleg vannak jó ötletei, meg főleg az elején szerettem a trükköket, amiket bemutatott a műsoraiban. Mert én ezeket a Paprika TV-ken menő műsorok közül ezeket szoktam szeretni, hogy megnézem, hogy milyen trükköket alkalmaznak, amiket esetleg én a két bal kezemmel szintén tudok hasznosítani az otthoni konyhámban.
Hát nem tudom, én igazából ezeket a hagyományos értelemben főző műsorokat nem nagyon szeretem. Valamiért nem köt le, bár valószínű, hogy nem néztem belőle eleget, illetve az mindig zavar így teljesen kezdő szakácsként, amikor ugye persze időt akar takarékosság ok miatt átugornak lépéseket, de én mindent látni akarok. Én a receptekben is annyira utálom, amikor azt mondják, hogy mondjuk keverjük habosra az ezt, meg az honnan tudom, hogy mikor habos. Vagy...
Ez olyan, hogy én azért nem igazán csinálok rántásos leveseket, mert meg egyáltalán rántásos bármit is, mert nem tudom, hogy kell rántást csinálni. Annak idején nem figyeltem meg anyukámnak a konyhájában, mert túl sokan voltunk, a konyha meg kicsi volt, úgyhogy inkább jobb volt, hogyha távol tartottuk magunkat tőle, és magamtól, illetve semmilyen segédletet nem sikerült szereznem rántás készítésről, mert mondjuk még oké, a rántást megcsinálom, de azt hogyan rakom bele mibe, és nekem sose sikerült még főzeléket besűrítenem rántással. Úgyhogy itt adtam föl a főzelék készítést, nem csinálok főzeléket. De aztán utána úgy is kiderült, hogy ez nem is jó, úgyhogy én csak így előre vetítettem a dolgokat.
Igen, szóval nem tudom, hogy mindig azt érzem, én Sherlock Holmes, hogy nem elég tudományosak ezek a leírások, és olyan nagy vonalúak sokszor, hogy feltételeznek olyan dolgokat, amiket rólam nem kéne feltételezni. Úgyhogy vagy a... Persze most megy a YouTube korában annyira nem probléma ez, mert csak meggooglizza az ember, hogy hogyan kell ezt meg azt hajtogatni, vagy feltekerni, vagy kikeverni, és akkor mindjárt ott van. Vagy a nagymamámnál be kell fizetni egy óra konzultációra, és akkor ő felügyeli a munkálatokat, de abból már csak a konfliktus van sokszor. Ezen így évekig kellett dolgoznunk, mire elértük azt, hogy egyszerre mind a ketten a konyhában tartózkodhassunk, amikor én főzök valamit. Úgyhogy ezt a törékeny konyhai békét meg nem biztos, hogy érdemes kockáztatni. Szóval én mindig azt szeretem, amikor valami nagyon-nagyon részletesen le van írva, vagy nagyon részletesen megmutatják, és nem ugranak át ilyen nagy vonalúan kritikus lépéseket, hogy ha, meg van főve. Nem, tesó, nincs még. Látni akarom, hogy fő meg.
Mondjuk így rendszeresen én sem nézek ilyen főzőműsorokat, de hogyha a tévéhez jutok, az egyik kedvenc csatornám az így a Paprika, és akkor szoktam nézegetni. Azt hiszem, most már vannak, mivel múltkor néztem, hogy vannak más csatornák is, ahol vannak főzős műsorok, úgyhogy így igazából nincsen olyan, hogy valakit mindig megnézek, vagy végignézem az egészet, hanem ilyen ötletek vannak, amiket alkalmazok, meg hát tudom én ötleteket szerzek, hogy mit mivel lehet, és hasonlók.
Meg arra jöttem, hogy valószínűleg nekem maga a főzés kevés, kell valami történet vele, és ugye a süti mesterén az a jó, hogy a történet igen, maga a verseny, viszont más főzős versenyeket meg szintén nem tudok nézni, mert amivel Gordon Ramsay kiabál bárkivel is, az én gyenge idegrendszeremnek nem tesz jót. Én nem akarom látni, hogy kiabálnak emberekkel, mert nem tudom, hogy így Gordon Ramsay pedagógusként milyen tapasztalatokra tett szer, de én mindig azt látom, hogyha kiaválnak valakivel, attól nem fogja jobban csinálni a dolgokat, sőt, mintha éppen ellenkező hatást váltana ki, úgyhogy így ennek a dolognak az elméleti háttere az mindig rettentően zavar. Úgyhogy a másik dolog, ami ugye nem főzés, hanem inkább már az evés részére koncentrál, az a Supersizers sorozat, amit Anna barátnőm ajánlott a figyelmembe, miután rácsavarodtam a sütimesterre, ugyanis itt is a két műsorvezető egyike Sue Perkins, aki a sütimesterben is az egyik házigazda, és a Supersizers másik fele pedig egy étterem kritikus. Agyarul talán azt hiszem a Jöttünk, ettünk, visszamennénk címet kapta ez a műsor. Itt a különböző történelmi korok ételeit főzik meg, és eszik egy hétig a Giles és Sue Perkins, ami egyrészt nagyon-nagyon vicces, már csak látni is, hogy néha miket ettek, vagy például amikor ugye a restauráció korábba mennek vissza az egyik első adások egyikében, akkor vizet nem ihatnak, mivel akkoriban legalábbis Londonban az ivóvíz az nem volt teljesen biztonságos, és emiatt inkább sört, illetve egyéb általában alkoholtartalmú italokat fogyasztottak az emberek, tehát ugye gyerekek is gyenge sör, illetve hasonlókat ittak. És nagyon vicces, hogy a Sue Perkins már a reggelinél kicsit spicces, és sokszor egészen rosszul lesznek a hétvégére, különösen szegény Sue, aki szintén ilyen vegetáriánus hajlandóságú, viszont a restauráció és a hasonló történelmi korok hát nem kedveznek az ő ízlésének legtöbbször. Illetve ugyanúgy sokszor elszörnyennek azon, hogy miket is ettek bizonyos korokban az emberek, de szerintem magyarként ezt különösen vicces nézni, hiszen azért mi is az állatoknak eléggé szentségtelen részeit meg szoktuk enni, és nem csak mondjuk a pacalt, ami például Angliában is fogyasztanak, bár nem túl nagy örömmel, hanem itt a különböző belszervekre meg hasonlókra is gondolhatunk, amire én az egyetemben látom, hogy a külföldi hallgatók mindig ugye elborzatnak, amikor ez szóba kerül. Úgyhogy már csak az ilyenek miatt is érdekes megnézni. Meg persze a társadalom történet része az mindig rettentően szórakoztató. És ugye itt megvan minden, amit szeretek. Van benne evésivás, illetve van benne történet is.
És érdekes, hogy ahhoz képest, hogy az angolokról ugye azt szokták mondani, hogy az ő konyhájuk mennyire nem mérvadó. Tehát, hogy alapból, hogyha klasszikus angol konyháról akarsz könyvet, akkor az úgy kb. 20 oldal. Ahhoz képest ezek a műsorok mennyire népszerűek, és ez ilyen töretlenül népszerűek, tehát évtizedek óta mennek ezek a különböző főzős versenyes, meg egyébes műsorok, úgyhogy őket azért nagyon érdekli ez a kaja téma. És nem is véletlen, hogy mondjuk nálunk is egy csomó minden, amit ugye átvettek, kezdve ugye a Stáltól, vagy a gasztroblogok, meg YouTube videóktól, meg hasonlók, azok mind inkább angol szász eredetűek, és inkább angol, mint amerikai. Meg ugye nálunk is például az angol kaja magazinok mennek, amiket lemagyarítanak valamennyire, ugye a Good Food, akkor a Jamie Olivernek is van kaja magazinja. Annak idején eléggé megvádolták, hogy ugye azt mondták, hogy a Stál Judit az egy az egyben ugye a Nigellának a koppintása. De hát ő hozta be ezt a nyugati típusú főzőműsort Magyarországra, meg könyvet is. Igazából ő jól megtalálta anno ezt a piaci részt, ami aztán ugye könyvek, meg magazin, meg tévé, amit továbbra is egész jól folytat, ilyen töretlenül, úgymond.
Ez egyébként érdekes, mert pont az idén a második alkalommal tartom első éven a brit civilizáció órát, és ugye ott az egyik fejezetben éppen az evésivás kerül szóba, és ott is elmondja a könyv, ami egyébként kb. Ilyen 10-15 éves, hogy igen, a brit konyha mennyire unalmas, stb. És akkor ezt a hallgatók nagyon szorgalmasan el is olvassák, és mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy szuper, hogy ezt mondja a könyv, meg szuper, hogy mondjuk ízetlenre főzzöldségek, sült hússal, a sztereotipikusan a brit konyhának a legismertebb manifestációja. Ugyanakkor, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag így a világ híres szakácsainak a legnagyobb része brit, a főzős TV műsorok nagyon nagy része brit, és nem csak ők fogyasztják, hanem a nyugati világban, ahová a brit média elér, ott mindenütt, tehát szerintem, még hogyha valaki különösebben nem is érdeklődik a gasztronómia iránt, az is látott már brit főzőműsort, vagy az is ismer.
Legalább egy brit szakácsot.
Igen, tehát hogy oké, hogy fish and chips meg hasonló unalmas dolgok, de azért mégiscsak van valami brit konyhai művészetben, vagy még hogyha maga, mert erről is egyébként csomót cikkeznek, vagy cikkeztek az elmúlt pár évben, mondjuk lehet, hogy maguknak, a főzőműsoruknak a népszerűsége az töretlen, de nem biztos, hogy az átlagember ebből bármit be is épít, mondjuk a saját napi életébe, tehát lehet, hogy ugyanúgy az unalmas kajákat eszi, miközben Jamie Oliver a rája húst trancsírozza a képernyőn. De hát ez szerintem így egy ponton túl mindegy is.
Igen.
Egyébként pont erről a híresség, mint szakács, illetve étteremkritikusról jutott eszembe, talán már beszéltünk is erről korábban, a Miles Japnak, aki egy komikus volt, egy rádiósorozata, amiből a BBC néhány epizódot szitkomként is leforgatott, ez az In and Out of the Kitchen, amiben a Japp egy ilyen nagyon finnyás és nagyon neurotikus étteremkritikust, vagy étel kritikust alakít. Pontosabban ő food writernek nevezi magát, amire nem hiszem, hogy magyarul van megfelelő terminus. És ugye ő mindig a könyvének készülő fejezeteit narrálja, és ő, amiben egyébként a receptek is elhangzanak a sitcom részekben. És ugye ő az, aki, hogyha valamit meg lehet fűzni három hozzávalóból, akkor az 23 hozzávalóból fogja megfőzni. De nagyon-nagyon vicces egyébként, és ugye kiderül, hogy a food writer-öknek az élete azért mennyi nehézséggel és stresszel és küzdelemmel teljes. Úgyhogy ha valaki ilyen ambíciókat dédelget, vagy legalább annyira szereti a szitkomokat, mint a főzős dolgokat, akkor valószínűleg azok számára ez jó párosítás. Valamiért nem futott be igazán, pedig szerintem nagyon aranyos sorozat, illetve a Miles Japp is egyre híresebb, de úgy tűnik, hogy ugye a BBC 4 résznél megállt a tévés feldolgozással, sajnos.
És akkor milyen tévés sorozatok vannak, vagy filmek még, amik így a kajával kapcsolatosak?
Hát ez az. Végignéztem a sorozatos listámat, hogy miket nézek most, vagy néztem eddig, és így nem találtam igazán semmi igazán tematikusan kajás vonatkozású dolgot, úgyhogy itt szeretnék egy felhívást intézni minket hallgató tömegekhez, hogyha van valakinek tuti tipje evéssel, főzéssel kapcsolatos sorozat, és hogyha szitkom, akkor még jobb, akkor mindenképpen közöljétek velünk. Egy jutott eszembe, amit időnként nézek, ez a Friday Night Dinner. Ez is egy brit sorozat, egy brit sitcom, ahol egy család ugye mindig a péntek esti vacsoránál találkozik, hiszen a két fiú már felnőtt, ők külön élnek a szülőktől, ugye péntekenként mindig hazajárnak vacsorára. Viszont itt sem különösebben a vacsora rész, ami az érdekes, hiszen mindig van valami, ami eltereli a figyelmet az evésről, ami általában ugye a bolond szomszéd a kutyájával, mindenféle más dolog. Inkább regényfronton találtam jó néhány olyat, ami kedves a szívemnek. Például ezek közül három és... Nem, kettő. Nem. De, kettő. Itt nagyon nehéz volt kimatekozni. Most elképzelhetetek, milyen az, amikor megpróbálom elosztani, vagy megszorozni a recepteket. A sokat emlegetett Interlude Pressnek köszönhető, akikről ugye már beszéltem többször korábban, ők, akik a fanfiction szerzők köréből nőttek ki, de most már ugye teljesen eredeti regényeket adnak ki, és nem feltétlenül csak olyan szerzőkkel dolgoznak, akik a fanfiction közösségből indultak. Minden esetre Az egyik, ami nagyon-nagyon kedves a szívemnek, ez a Sweet című regény, ez az Alicia Constantine, a szerzőneve, aki szerintem így ettől pornósabb írói álnév nincsen, de mindegy. De ettől függetlenül ne veszítsétek el a bizalmatokat a regényben, ugyanis annyira klisé ez a jelző, de kénytelen vagyok használni. Annyira szívettépően szép ez a regény, és voltak éppen semmi életbevágó és semmi világrengető nem történik benne, ezt rögtön az első fejezetben meg is tudjuk, hogy itt nem fogunk fontos emberekkel találkozni, nem történik semmi, ami megváltoztatná a világ folyását, és semmi igazán radikális nem lesz. Itt csak két teljesen egyszerű ember találkozik, és vannak benne sütik is. Ugyanis az egyik főszereplő egy sütiboltot vezet, és mivel a regény nagy része konkrétan a boltban zajlik, itt ugye folyamatosan bepillantást nyerünk azokba a nagyon-nagyon szép és bonyolult sütikbe, amiket a Jules itt kreál. És persze, mivel ez egy romantikus történet, itt nem csak a sütikről lesz szó, hanem a kapcsolatok is elindulnak mindenféle irányba, és egy picit vonakodom azt mondani, hogy fantasy elemet, vagy urban fantasy, vagy bármi hasonló elemet tartalmaz a regény, de voltak éppen mégiscsak erről lesz szó, hiszen egy ponton megjelenik benne egy szellem is, de ez egyébként egyáltalán nem fantasy, vagy paranormális, vagy bármilyen hasonló regény, ez egy teljesen átlagos regény, amiben van süti, meg egy szellem. És egyébként ez azon regények egyik az interlude-nál, amelyek ténylegesen fanfictionből nőtték ki magukat. Én ezt olvastam még azelőtt, hogy megjelent volna ugye ebben az átdolgozott kiadásban. És az egyetlen előnye a fanfiction verziónak, hogy abban a receptek is benne vannak, amelyek valamiért hiányoznak a regényből, pedig szerintem nagyon-nagyon érdekesek, például ilyen levendulás, meg hasonló muffinokat süt benne a Jules, és nekem ez a gyengém.
Ja, a levendula.
Igen. Na mindegy. Szóval ettől a receptek hiányától eltekintve ez egy nagyon-nagyon nagyon kedves regény.
Egyébként nagyon sok ilyen romantikus regényben vannak ilyen sütiboltosok, meg sütikészítők, meg hasonlók. Rendszeresen van Nora Robertsnek a regényeiben szokott lenni szakács, vagy panziós, vagy ilyesmi főhős, vagy főhősnő, és akkor az ő receptjeiket, ahogy úgy gondolja, hogy a főszereplői csinálják recepteket, azokat ő beszokta írni a könyvnek a végébe. Van egy kenyérpuding recept, amit nála olvastam először, azt hiszem az Angyal markában, az Angels Fall-ban volt benne. Igen. Úgyhogy ilyenek is vannak. Igen.
Meg ez egyébként így gyakorlatilag a leggyakoribb fanfiction trópus a kávézó mellett a mindenféle sütés dolgok, szóval voltak éppen nem lehet csodálkozni rajta, hogy ez a romantikus történetekben ilyen gyakran megjelenik. A másik regény pedig a Winchester a Chef's Table, amelynek a főszereplője két szakács, és egyikük egy ilyen nagyon elegáns éttermet vezet, mindenféle gasztronómiai díjakat megkapott, ahogy az szokásos, de valami mégse tudti, és ugye a másikuk pedig egy ilyen tipikusan amerikai dinerben szakács, és ugye egyrészt ott van az ő kapcsolatuk története, ami szerintem így a legkevésbé érdekes ebben a regényben. Mármint ezt nem értsétek, hogy nem érdekes, hanem csak azt akartam ezzel mondani, hogy ugye a főzéshez és az ételekhez való viszonyuk, ami szerintem nagyon nagy szerepet kap és sokkal izgalmasabb, már csak azért is, mert ugye mivel mind a ketten nagyon más örökséget hoznak a főzésbe, és ugye nagyon más háttérrel érkeznek, és szerintem mindig izgalmas látni, hogy hogyan épül ez be a főzéshez, illetve az evéshez való viszonyukba. Ez a kettő, ami az elmúlt két év során jelent meg, és mind a kettőt nagyon-nagyon vártam, és megjelenés után szinte azonnal el is olvastam őket, és egyáltalán nem csalódtam, úgyhogy ha mindenféle fűzősevős témáról van szó, akkor abszolút dobogós helyezettek nálam. És ugye persze vannak olyanok is, amelyekről már korábban beszéltünk, például a Joanne Fluknak a sütés krimiei, amik ugye ilyen cozy mysteries, és szintén tartalmazzák a recepteket is. Ugyanakkor, ilyen, mint a múltkor emlegetett kávés krimik, az inkább ilyen sorozat egy-egy darabjaiként oké, de különösen szerintem egyik darab sem emelkedik annyira ki a sorozatból, és nem gondolnám, hogy össze lehetne őket hasonlítani mondjuk ezzel a két regénnyel, amit az imént emlegettem. Tehát mind a Sweet, mind a Chef's Table sokkal-sokkal több, mint mondjuk egy ilyen sima sütés vagy főzős tematikájú regény.
Te akkor így nem adtad bele magadat ezekbe a utazunk Olaszországba, és ismerkedjünk meg az olasz konyha rejtelmeivel. Könyvekben, tehát ez a napsütötte Toszkána, vagy ugyanez Franciaországgal, tehát ugye a Provence.
Nem tudom, én olvastam a napsütötte Toszkánát, meg egy-két más ilyen utazunk Olaszországba, mert az tök jó regény, de valahogy engem csak bosszantottak.
És az ízek imák szerelmek.
Oké, azt nem olvastam, meg
jó,
nem
ezt én sem
láttam, de nem tudom. Jó. Nekem így nehéz eladni bármit, ami azt ígéri, hogy majd megváltoztatja a mindenféle világnézetemet, ilyen spirituális utazás, meg blabla. Pedig pont most láttátok, vagy hallottátok, ugye 30 perccel ezelőtt, hogy gyakorlatilag nem olyan nehéz az én világnézetemet megváltoztatni, de ezt általában akkor tudja valami megtenni, hogyha nem...
Számítasz rá. Igen. Meg nem ezzel, tehát meg nem ezzel, hogy ez meg fogja változtatni, mert akkor ellenállsz, nem?
Igen, meg inkább
alapból.
Ez a dokumentarista, mint a spirituális szemlélet, amivel szerintem rám inkább lehet hatni. Pedig ugye pont az utazós adásunkban beszéltünk róla, hogy Olaszországgal kapcsolatban is voltak éppen abszolút megváltozott a véleményem, és nem azért bosszant mondjuk a napsütötte Toszkána, mert nem szeretem Olaszországot. Nagyon is szeretem. Meg szeretem az olasz hamikat, meg mindenféle ilyen dolgokat, de valahogy nekem az ilyen... Nem tudom. De nem vagyunk egy hullámhosszon ezekkel a történetekkel.
Oké, elfogadjuk.
Viszont ami ilyen váratlan, hogy Olaszországról, a Franciaországról könnyű így beszélni, meg az olasz és francia konyháról, de ami valószínűleg keveseknek jutna eszébe, az az örmény konyha. Nekem se jutott eszembe magamtól, viszont néhány hónapja olvastam a Michael Barakivának eddig egyetlen regényét, az a One Man Guy, amit lássátok, sekélyes vagyok, azért választottam, mert ennek a címe egy Rufus Wainwright dalnak is a címe, amit én nagyon-nagyon szeretek. És egyébként nem véletlen a dolog, mert ugye az egyik főszereplő az hatalmas Rufus Wainwright rajongó, és ugye ez végig kíséri az egész regényt, illetve rengeteget beszélnek a Wainwrightról benne. Viszont a másik főszereplő pedig egy már Amerikában született, de örmény származású srác, és miközben az ő családját megismerjük, gyakorlatilag szinte minden családi interakció az étel mellett történik. És ugye a legegyszerűbb, leghétköznapibb étkezések is nagyon, nagyon kifinomultak, és rengeteg erőfeszítés, rengeteg munka van mögötte, és folyamatosan az étel fontossága az, ami központi szerepet kapja a történetben, és még hogyha küzd ellene is a főszereplő, mert hát komolyan ki ne érezte volna már azt, hogy mondjuk jó, ez a vasárnapi húsleves, a háta közepére se kívánja sokszor, vagy az egyéb ilyen hagyományos dolgok. Azért a regénynek a végkifejlete csak az, hogy nagyon fontosak ezek a hagyományos családi étkezések, és nagyon fontosak a hagyományos ételek. Úgyhogy azóta én is próbáltam megkóstolni egy-két olyan dolgot, amit a regényben emlegetnek, és ezért mindenképpen hálás vagyok neki, még akkor is, hogyha ez talán nem egy olyan világmegváltó regény, mint amilyennek én az elején gondoltam. Nagyon okosan megírt, és egyébként nagyon szimpatikus ifjúsági regény is tényleg, hogyha valaki szereti Rufus Wainwrightot, akkor pedig különösen ajánlom figyelmébe, de nekem abszolút az ételek és az étkezés fontossága miatt maradt meg.
Akkor szerintem a kajákról ennyit, mert most akkor elmegyünk és vacsorázunk. Tehát ezt így ilyen ebéd előtt nem érdemes hallgatni, vagy nem tudom, vagy ebéd helyett. Tehát, hogyha mondjuk úgy gondolod, hogy most nem ebédelsz, és meghallgatod inkább a podcastot, akkor ne tedd. Vagy legyen nálad egy szendvics.
Hát, hogy valami nasi magvak.
Igen. Mert még hogyha nem is beszéltünk arról, hogy készítettük el a kajákat, az, hogy mindig előjöttek, hogy ilyen-olyan sütik, az azért úgy meghozta az embernek az étvágyát. Legalábbis az enyémet biztos.
Igen, és akkor ezek után nézzétek majd meg az Instagramon, ha mindig felrakom oda, hogy mit sütök.
Ja, és nagyon szépeket süt a Brigi. Igen. És az a baj, hogy olyan messze van, és sose szok, és gondolom nem marad belőle, tehát nem a család az így, az almatorta az jól nézett ki.
Igen, itt a családnak muszáj mindig a megfelelő áhítat hangján szólni a sütieimről, mert tudják, hogy így mennyire törékeny ez az én lelkesedésem, és hogyha ha még akarnak olyan sütiket enni, amiket én szeretek csinálni, mert ezek általában különböznek attól, amiket hagyományosan a családban szoktunk készíteni, akkor ugye muszáj mindig a megfelelő áhítat hangján szólni ezekről.
Na jó, akkor további jó étvágyat, és 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!